Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos szent háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. Ez 1937. február 7-e. Ma erősebben imádkoztam, mint bármikor, a Szent Atya szándékára, és három papért, hogy sugalja nekik az Úr, amit tőlem kíván, mert ennek a megvalósítása tőlük függ. Ó, mennyire megörültem, hogy a Szent Atya egészsége megjavult. Ma hallgattam, miként beszélt az eukarisztikus kongresszuson, s lélekben odamentem, hogy részesüljek apostoli áldásában. 1937. február 9-e, húshagyó kedd. A farsang utolsó két napján nagyon sok vétket és büntetést ismertem meg. Az egyik pillanatban megmutatta az Úr a világnak ezen a két napon elkövetett minden vétkét. Elaléltem a rémülettől, s bár ismerem Isten irgalmának teljes mélységét, mégis csodálkoztam, hogy még tűri az emberiség létezését. Az Úr tudatta velem, hogy kik tartják fenn a világot. Ezek a választott lelkek. Ha betelik a választott lelkek száma, megszűnik a világ. Ezen a két napon a szent áldozást engesztelésül ajánlottam fel. Azt mondtam az Úrnak, Jézusom, ma mindent a bűnösökért ajánlok fel. Igazságot csapása engem sújtson, és az irgalmasság tengere jusson a bűnös lelkeknek. Az Úr meghallgatta kérésemet. Sok lélek megtért az Úrhoz, de én haldokoltam Isten irgalmasságának súlya alatt. Éreztem, hogy a felséges Isten haragjának vagyok a tárgya. Estére szenvedéseim olyan belső elhagyatottságba torkoltak, hogy akaratlanul is jajszavak szálltak fel lelkemből. Bezárkóztam magánszobámba, s elkezdtem az imaórát, vagyis a szent órát. A belső elhagyatottság és Isten igazságosságának tapasztalása, ez volt az imám. S a lelkemben uralkodó fájdalom és jajkiáltás lépett az Úrral való édes beszélgetés helyébe. Hirtelen megláttam az Urat. Szívére ölelt, és azt mondta, ne sírj, leányom, nem bírom elviselni a könnyeidet. Megadok nekik mindent, amire kérsz, de hagyd abba a sírást. Nagy öröm töltött el, s lelkem, mint mindig, elmerült benne egyetlen kincsemben. Ezen a napon többet beszélgettem Jézussal, mert felbátorított jósága. Midőn legédesebb szívén pihentem, így szóltam hozzá. Jézusom, annyi mondani valóm van neked. Jóságosan válaszolt. Beszélj, leányom. Elkezdtem kijönteni a szívem bánatát, hogy annyira szívemen viselem az egész emberiséget, s hogy nem mindenki ismer téged, Akik megismernek, azok sem szeretnek annyira, amennyire méltó vagy rá, hogy szeressenek. Látom, milyen rettenetesen megbántanak a bűnösök. Másfelől látom a hívők elnyomását és üldözését, főleg szolgáidét. Sok lélek vakon veti magát a pokol szakadékába. Látod, Jézusom, ezek a fájdalmak mardossák szívemet és csontjaimat, s bár megajándékoztál rendkívüli szereteteddel, szívemet elárasztottad örömöddel. Szenvedéseim, melyeket most neked felsoroltam, nem gyengülnek, inkább még erősebbek, átjárják szegény szívemet. Ó, annyira forrón óhajtom, hogy az egész emberiség bizalommal forduljon irgalmathoz. Csak akkor könnyebbül meg szívem, ha így meglátom neved dicsőségét. Jézus komolyan és érdeklődve hallgatta végig szívem kifakadását. Úgy tett, mintha nem tudna ezekről a dolgokról. Így szabadabban szólhattam róluk. Majd így szólt az Úr. Leányom, szíved szava kedves nekem. Az irgalmasság olvasójának imádkozásával közelebb hozott hozzám az emberiséget. E szavak után magamra maradtam, de Isten jelenlétét állandóan éreztem lelkemben. Ó Jézusom, ha hozzád jövök, s ha te töltesz el engem, az a boldogság teljessége számomra, de akkor sem feledkezem el az emberiségről. Fel akarom lebbenteni a mennyi kárpittyát, hogy az emberek ne kételkedjenek Isten irgalmában. Pihenésem a te irgalmad hirdetése. A lelkek akkor adják meg teremtőjüknek a legnagyobb dicsőséget, ha bizalommal fordulnak Isten irgalmához. 1937. február 10-e. Ma hanvazó szerda van. Szent mise alatt rövid ideig megéreztem tagjaimban Jézus fájdalmait. A nagy bőjt, a papi tevékenység különleges ideje. Segíteni kell nekik a lelkek megmentésében. Néhány nappal ezelőtt írtam lelki atyámnak. Kértem, engedélyezzen számomra a nagy bőjt idejére valamilyen kisebb gyakorlatokat. Mivel az orvos nem engedélyezte számomra a városba utazást, ezért kellett ezt levélben kérnem. Ma már hanvazó szerda van, de még nem kaptam választ. Reggel szent áldozás után elkezdtem kérni Jézust, világosítsa meg az atyát a választ illetőleg. Lélekben megláttam, hogy az atya nem utasítja el kérésem, s megadja a kért engedélyt. Így teljes nyugalommal elkezdtem azt gyakorolni, amit kértem. Még aznap délután megkaptam az atya levelét, benne a gyakorlatra vonatkozó engedéllyel. Rendkívül örültem, hogy a belső megérzésem megegyezett a lelki atya véleményével. Lelkemben e szavakat hallottam. Nagyobb jutalmat kapsz az engedelmességedért és a lelki atyától való függésedért, mint a gyakorlatért, melyet folytatni fogsz. Leányom, tudd ezt, és e szerint cselekedj. Még a legkisebb dolog is nagy az én szememben, ha magán viseli a lelki atya iránti engedelmesség pecsétjét. Kis gyakorlatok a bőjtre. Nagy készségem és vágyódásom ellenére nem tudok szigorú önmegtagadásokat végezni, mint azelőtt, mert az orvos szigorú felügyelete alatt állok. De kis dolgokat mégiscsak tehetek. Utóbbi időben párna nélkül alszom. Eltűrök egy kis éhséget, minden nap kitárt karokkal elimádkozom az olvasót, amelyre az Úr tanított. Időnként kitárt karokkal imádkozom, szavak nélkül is. Szándékom kérni Isten irgalmát a szegény bűnösök részére, a papok számára pedig erőt, hogy fel tudják olvasztani a bűnösök szívét. A haldokló lelkekkel épp oly szoros a kapcsolatom, mint azelőtt. Gyakran segítek egész távoli haldoklóknak. Legnagyobb örömöm az, ha látom, hogy ezekben a lelkekben beteljesedik az irgalmasság ígérete. Hűséges az Úr, amit egyszer megígért, azt meg is tartja. A mi osztályunkon fekvő egyik beteg halálám volt. Igen keservesen kínlódott már harmadik napja. csak alkalmanként tért magához, az egész terem imádkozott érte. Én is oda akartam menni, de a főnöknő megtiltotta, hogy haldoklóhoz járjak. Így csak a szobámban imádkozhattam érte. Mikor hallottam, hogy még mindig haldoklik, s bizonytalan, mikor jön a vég, valami megmozdult a lelkemben, s azt mondtam az Úrnak, Jézusom, ha mindaz, amit teszek, kedves neked, kérlek, add ennek jeléül, hogy ez a lélek ne kínlódjék, hanem azonnal jusson el az örök boldogságba. Pár perc múlva megtudtam, hogy oly békésen és hamar elszenderült, hogy még a gyertyákat sem tudták meggyújtani.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából, felolvasta Dér Gabriella. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Parócai Bernadett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A franciaországi parlamenti választás nem csak a frakciók számát vagy létszámát befolyásolja az Európai Parlamentben, hanem egész Európa jövőjét, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő kifejtette, nem volt még példa arra, hogy Franciaországban nem európai, hanem hazai választáson a jobb oldal, amelyet az elmúlt évtizedekben kordonnal elkülönítettek az összes többi francia pártól, amelyet szalonképtelenné tettek, kitagadtak az együttműködésre érdemes pártok világából, át tudja törni ezt a kordont és megnyerjen egy francia parlamenti választást. Ráadásul, ha jól látom, nem is kicsit, hanem nagyon. Ha az első fordulót jól értelmezzük, fogalmazott Orbán Viktor. Értékelése szerint egy olyan jelentőségű esemény történik Franciaországban, egy olyan változás lesz, ami azonnal hatást gyakorol majd az egész kontinensre. Nem csak Brüsszelre, hanem a magyar-francia kapcsolatokra is, fűzte hozzá Orbán Viktor. Amit most a légi közlekedésben látunk, az tűrhetetlen kategória, azon nem lehet nem felháborodni, mondta a légi közlekedésben tapasztalható fennakadásokról a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor úgy fogalmazott, nem arról van szó, hogy jól szervezik-e a légi közlekedést vagy sem, hanem arról, hogy az emberség minimuma is hiányzik. Hangsúlyozta, hogy a repülőtér legtöbb utasa egész évben dolgozott, a félretett pénzéből el akar menni nyaralni, a legtöbben ezt komoly erőfeszítéssel hozzák össze, a legtöbb magyar család számára az év egyik legfontosabb eseménye. Nem csak arról van szó, hogy rosszul szervezik, hanem arról, hogy semmilyen emberséget nem mutatnak a reptéren, a légi közlekedésben, amikor nem mondják meg, mi a helyzet, amikor óriási késések vannak, tette hozzá. A béke magától nem jön el, béke akkor lesz, ha valaki megcsinálja, jelentette ki a miniszterelnök az ukrajnai háború kapcsán, szintén a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországnak soros elnökként nincs arra mandátuma, hogy az Európai Unió nevében tárgyaljon, eszembe se jut. A kormányfő azt mondta, fel tudja viszont tárni a helyzetet, hogy melyik fél meddig tud elmenni, és ha ezt feltárta, akkor utána a 27 Európai Uniós tagállam vezetője döntést hozhat, azt követően pedig az arra feljogosítottak fognak majd tárgyalni. De ez még nagyon messze van, a békéhez vezető útnak csak az első lépéseit tudjuk megtenni, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Az ukrán-magyar határszakaszon 7681-en léptek be Magyarországra csütörtökön, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6499-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat-íradát. A beléptetettek közül a rendőrség 52 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Napjainkban, amikor háborúk dúlnak a világban, még inkább fontos emlékeztetni magunkat arra. Azért vagyunk itt, mert voltak hőseink, a békét és a szabadságunkat is nekik köszönhetjük, ezért mindkettő megőrzése kötelességünk, mondta Varga Tamás a Honvédelmi Minisztérium államtitkára az erdélyi eresztevényen Gábor Áron megújult síremlékének avatási ünnepségén. A székely ágyúöntő 1949. július 2-án a második kökösi csatában vesztette életét, és a háromszéki eresztevény református temetőjében temették el. A munkáspárt nyerte meg a csütörtökön tartott nagy-britanniai parlamenti választásokat a választóhelyiségek zárása után közzétett exit poll szerint. Az előzetes becslések alapján a Lébe az eddigi legnagyobb ellenzéki erő 410, a 2010 óta kormányzó konzervatív párt 131 képviselői helyet szerzett a 650 fős londoni alsóházban. Végül az időjárásról. A sok napsütést nappali gomoly felhőképződés zavarja, csapadék nem valószínű. A nyugati szelet északon, északkeleten kísérhetik erős lökések. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között várható. Késő estére 16 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, az intézmény pedagógiai karának dékánjával és Szűke Mélén Telnikő egyetemi docenssel a szentek tiszteletéről beszélget.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mai témánk két szentnek a bemutatása lesz. De mielőtt a két szentet bemutatnánk, és mielőtt a két szentet megismernénk, beszélgető társaimat is szeretném bemutatni. Szokásos beszélgető társaink közül ketten vannak ma itt, dékán úr Zoltán, valamint Anna, és a mai adásban új beszélgető társunk Enikő, akit köszöntünk nagy szeretettel. Amikor a katolikus egyházban a szentek tiszteletéről beszélünk, akkor az azért fontos számunkra, mert a szentek tiszteletén keresztül kapcsolódunk tulajdonképpen az égi egyházhoz. De szoktuk mondani, hogy az egyháznak van egy földi vándorló arculata, a vándorló egyház, a küzdő egyház. Van egy olyan egyház, amelyik a megdicsőült egyház, a szentek egyháza. És mi tulajdonképpen már itt a földön, miközben vándorlunk, miközben nagyon sokat küzdünk az életünkben a bűnökkel, a nehézségekkel, arra törekszünk, hogy szenté váljunk. Hogyha ezt a szót mondom, hogy szent, akkor nektek így elsősorban mi jut eszetekbe erről a kifejezésről, erről a szóról?
Legelőször, és nagyon-nagyon sokáig a tökéletesség jutott eszembe, és azt gondoltam, hogy a szentek valami egészen kiváló és tőlünk nagyon eltérő és különleges valaha élt emberek. És ahogy szeretném hinni, hogy nem csak az életembe haladok előre, hanem valahogy minél többet megenged az Isten, hogy minél többet megismerhetek, megsejthetek az ő titkaiból, és akár a szemmel nem látható világból. Azóta pedig egyre inkább azt gondolom, hogy ugyanúgy emberek voltak, ugyanúgy voltak hibáik, viszont ezeket meghaladva valóban kiválóvá tudtak válni, és akár csak egy-egy dologban, amit meghaladtak, olyan példát állítanak elénk, amit követve valóban esélyünk van arra, hogy elérjük a szentség állapotát. Kíváncsi leszek, hogy mások mit szólnak ehhez, de nekem ez egy nagyon megrendítő élmény volt, amikor ez a kettő találkozott, és ebből a nagyon távoli, tökéletes, tőlem messze lévő világból megérkezett hozzám, hogy ez tényleg az én életfeladatom, hogy minél inkább arra törekedjek, hogy a szentek közösségéhez tartozhassak majd.
Én abszolút osztom Anna véleményét, nekem a példakép jelent meg ugye rögtön, de ugye a szentek kapcsán nagyon izgalmas az is, hogy melyik korban éltek, mert az ember a jelenben mindig úgy gondolja, hogy az ő problémái olyanok, amivel soha korábban nem találkoztak, mindig azt mondjuk, hogy ami helyzettel most találkozunk, az rosszabb, nehezebb ezek, ugye, hogy most milyen nehéz lenne a szentséget megélni, és ezért örülök, amikor ugye az egyház az újabb szenteket avat, akik már egész közel állnak hozzánk korban, abban a technológiai valóságban élnek, abban a politikai valóságban élnek, mert talán a minta szó lehet jó, tehát olyan mintát mutatnak, és valóban nem az, hogy tökéletesek, hanem pont azzal, hogy emberiek viszont újra meg újra megpróbálják, ugye szinte a lehetetlen, tehát hogy már itt a földön olyan életet élni, ami igazából hát a mennyben lenne elvárás, és ilyen formában, hát nagyon, ugye a katolikus egyház nagyon különleges, mert nekünk vannak szentjeink, és nekünk vannak példaképeink, sőt, még talán azt is megtehetjük, hogy válogathatunk, hogy ki az, aki közelebb áll hozzám, és mi a piaristáknál azért tanultuk a szentek életét, és ott az atyáknál is láttam, hogy voltak bizonyos kedvencek, és szerintem ez így van jól.
Nekem a szent az egy ilyen komplex fogalom. Én az emberen túl, a személyen túl, és a nagybetűs emberen túl élethelyzetekre, feladatokra, kötelességre is gondolok. Azt gondolom, hogy a helyzet, ami szent, az elő tudja hívni az emberből a szentet. És nekem mindig a nagyszüleim jutnak eszembe, akik hát ilyen hétköznapi szentekként szépen csendben, de nagyon-nagyon céltudatosan úgy élték az életüket, ahogy én remélem, hogy egyszer élni fogom. A Jóistennel keltek, a Jóistennel szegték meg a kenyeret, a Jóistennek adtak hálát minden este, és minden egyes élethelyzetben a viselkedésük mögött az a fajta nem e földi, hanem egy másik világi tekintet és erő volt, ami lehetővé tette, hogy számomra gyerekként igazi példák legyenek, és hogy azt érezzem most így 52 évesen, hogy jó lenne egyszer eljutni egy olyan állapotba, amilyenben ők voltak. És természetesen ehhez hozzátartozik az a szentség is, ami a valódi felhavatott szenteknek az élet példája. Ezért aztán ugye fontos nálunk, hogy a keresztségben legyen egy szent, aki mellettünk áll, és fogja a kezünket, és akire lehet támaszkodni, vagy oda lehet fordulni, hogyha nehézség közepette nem tudjuk, hogy mit kellene tennünk. Az én szentem az a Szűzanya, úgyhogy én különös kapcsolatban vagyok vele, és hát minden nap hiszem, és remélem, hogy tényleg ott van minden élethelyzetben mellettem.
Május hónapnak két olyan szentjét szeretnénk a mai adásban a kedves nézőknek bemutatni, akiknek az életéhez nagyon sok érdekes esemény kapcsolódik, Szent Rita, illetve Nepomuki Szent János. Hogyha Szent Ritáról beszélünk, akkor 1381 körül született szentről beszélhetünk, 1457. május 22-én halt meg, és május 22-én ünnepeljük Szent Ritát. És amikor Szent Ritának az ünnepe van, akkor nagyon sok templomban még ma is szokás, hogy hoznak magukkal virágszirmokat, elsősorban rózsaszirmokat az emberek, és egy régi imádság, egy könyörgés által ezeket megáldjuk, megszenteljük, majd aztán a hívek magukkal viszik otthonaikba. Szent Ritának az életrajzát a kedves hallgatók is interneten, különböző fórumokon el tudják olvasni, különösképpen a katolikus lexikon, illetve a magyar kurirat, ahol nagyon sok érdekességet tudnak róla találni. Mi nem is annyira az életrajzi elemeket szeretnénk emlegetni, hanem sokkal inkább arról beszélni, hogy Szent Ritát éppen az ő élete, az ő életrajza alapján annak a szentnek tekintik, akihez az ember a leglehetetlenebb helyzetben tud fordulni. Szokták mondani, hogy az egész élete arról szól, hogy miközben már gyerekkorától kezdve készül az Istennel való találkozásra, szeretne szerzetes közösségbe lépni, mégis férjhez kell mennie. A férje az egyáltalán nem egy jó ember, egy gonosz ember, egy rossz ember, aki azonban éppen Szent Ritának a türelmessége és a jósága folytán megtér, de aztán megint ott vannak olyan helyzetek, hogy elveszíti a férjét, meggyilkolják, majd aztán gyermekeit is elveszíti, és a végén mégiscsak eléri azt, amire vágyott egész életében, hogy a szerzetes közösség tagja legyen, hogy aztán majd Jézus szenvedésével azonosuljon, de éppen emiatt egy elkülönített helyen kellett laknia az életrajzírók szerint, mert hogy a Krisztustól kapott seb az egy rendkívül erős rossz szagot állasztott, és aztán végül még a halála után is csodák veszik körül az ő testének megmaradását, tűzből való megmenekülését. Tehát valóban olyan lehetetlen helyzetek voltak az ő életében, amelyekről azt mondhatjuk, hogy méltán lett annak a szentje, akik a legnehezebb helyzetben fordulnak hozzá. Számotokra a Szent Rita és a Szent Rita tisztelet az hogyan nyilvánul meg, van-e bármilyen olyan élmény, gondolat, amelyet a kedves hallgatókkal meg tudtok osztani?
Rita is itt szokott lenni a beszélgetésben feleségem, és hát ő most, amikor lányom érettségizett, akkor azt mondta, hogy hát Szent Ritához imádkozzál, én tudom, hogy ilyenkor azért a legnehezebb helyzetekben is segít, bíztam benne, hogy a gyerek azért tanult annyira jól az iskolában, de hát ugye egy anya ilyenkor úgy érzi, hogy minden segítség el kell, tehát a viccet félretéve én a feleségemen keresztül ismertem meg ugye igazából Szent Ritát, és nekünk vannak ilyen hagyományaink, hogy ha elmegyünk egy templomba, azért nyilván ugye minden egyes szobrot megnézünk, és a Szent Ritánál pedig külön meg szoktunk állni. Szent Antalnál ugyanúgy szoktunk adakozni, imádkozni, tehát ilyen formában Szent Rita nálunk a családban kiemelt tiszteletnek örvend.
Én azt gondolom, hogy éppen egy olyan korban élünk, amikor a lehetetlen ügyek minden nap megtalálnak bennünket, vagy a lehetetlen helyzetek. És mindig arra gondolok, hogy milyen jó lenne, ha a fiataljaink, akik mondjuk krízis helyzetben vannak, de akár az idősebb testvéreink is, akik krízis helyzetben vannak, megtalálnák az utat Szent Ritához, hogy hinnének abban, hogyha fohászkodnak, akkor az meghallgatást nyer. Ugyanis azt gondolom, hogy a mai embernek, akár fiatal, akár idős, nagyon-nagyon nagy szüksége van a támogatásra, a segítésre, és hát én mindig arra biztatom a környezetemben lévőket, akik valamilyen problémát fogalmaznak meg, hogy bátran imádkozzanak Szent Ritához, de akár más szenthez is, mert hát az imádság nem hull a porba, szoktam mondani, és előbb vagy utóbb mindig meghallgatást nyer.
Nekem, ha lehet ilyet mondani, nagy kedvencem Szent Rita, és olyan érdekes, hogy nem tudom konkrét dologhoz kötni, csak valahogy ahhoz, hogy a családunkban is az, hogy Szent Ritához lehet fordulni, és anélkül, hogy ismertem volna az életét, és tudtam volna róla bármit, hogy igen, a lehetetlen helyzetekben megsegít, és nekem is édesanyám tanácsolta, és hát leginkább ugye főiskolás egyetemistaként kerültem először olyan helyzetbe, hogy lehetetlennek éreztem egy-egy küldetést, és mai napig emlékszem, amikor a nyíregyházi templomban ott kiemelt helyen volt Szent Rita, és ugye alatta az imádság, ez szerintem egy fantasztikusan jó ötlet egyébként, mert aki csak betér és nem tud róla túl sokat, az is tud hozzá fordulni, és kialakulhat egyfajta kapcsolat, egyfajta tisztelet. És ez az első ilyen emlékem, hogy igen, hozzá így oda lehet menni, és emlékszem, hogy milyen nagy biztonságot jelentett ez nekem, és hogyha azt mondjuk, hogy a védőszentjeink által mondjuk velünk vannak ugye mindig a szentek, akkor azt gondolom, hogy ez is egy ilyen kézzelfogható élményem, hogy igen, velem van, és bármikor fordulhatok, és persze templomba megyek be, ott imádkozom el, de ha érzem azt, hogy onnan kijöve is velem van, akkor igazából bármikor velem lehet. És aztán megismerve az életét, és egy nagyon jó filmes feldolgozást láttam, mert ugye ez is ízlés dolga is, hogy ki mit tart jónak, de az engem nagyon-nagyon komolyan megtalált, és már családanyaként, és már feleségként ennek az egésznek a végignézése és végigélése valóban egy olyan példát ad, ami miatt én picit meg is mosolyogtam magamban, hogy Rita is, még Zoltánt is arra buzdította, hogy akkor hozzá kell imádkozni. Igen, amikor a felvételi eredményeket vártuk a gyermekeimnél, és azt gondoltam, hogy látom, hogy hanyadik a rangsorban, akkor én is elvégeztem egy Szent Rita kilencedet, és egyébként azok az imádságok tényleg gyönyörűen végigvezetnek azon, hogy valóban tudjunk bízni. Úgyhogy én most egy másik fogadalmat teljesítek ebben a felvételi időszakban, már most egyetemi továbbtanulását várjuk a lányunknak, de a Szent Rita 9-ed lesz a megkoronázása, ha lehet ilyet mondani. Úgyhogy Szent Ritával nagyon élő a kapcsolat, és nagyon szeretem.
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta
Hozzám, mi
megmenekülsz. Ma is hív segítségül nevét, és megmenekülsz. Dicsőséges bárány, fogadd el szívem, imádottál.
Manapság vannak olyan emberek a közéletben, akik többször is beszélnek a vallásról, vagy a kereszténységről nem pozitív értelemben, és éppen legutóbb is hallottam egy közéleti szereplőtől, hogy az imádság az nem talál meghallgatásra, hogy amerikai kísérletekről beszélt, ahol a betegek nem gyógyultak meg, hát biztos valami rossz helyen keresett az illető. Lényeg az, hogy mi hívő emberek tudjuk, és azt gondolom, hogy nagyon sok hitetlen ember is tudja, amikor egy-egy lehetetlennek tűnő helyzetben, egy balesetnél éppen hajszálon múlik valakinek az élete a kórházi ágynál, amikor már az orvos is lemond róla, és bemegyek, és a betegek kenetét megkap, és utána csodálatos módon még hónapokig él a beteg, és jó egészségnek örvend. Tehát nagyon sok olyan helyzet van, amikor mi azt mondjuk, hogy igenis az ima segít, és nyilvánvaló, hogy a szentek azok pedig egyfajta közbenjárók, akiket megszólítunk, és ők mintegy közvetítik a mi kérésünket, a mi hálaadásunkat, és így tovább. És a műsoridó maradék részében Nepomuki Szent Jánosról szeretnénk néhány gondolatot átadni a kedves hallgatóknak, hogyha azt mondjuk, hogy Nepomuki Szent János, akkor egyrészt azt gondolom, hogy sokunknak eszébe jut Prága, hogyha ott elmegyünk megnézni Prágát, akkor nyilván a Károly hídon végig sétálunk, és hogyha megállunk középen, akkor ott találjuk az ő szobrát. De hogyha elmegyünk úton, útszélen, nagyon sokszor ott is egy-egy településnek a határában ott van az ő szobra. 1350-ben született, és 1393. május 16-án halt vértanú halált. Nagyon sok dolog kötődik az ő életéhez. Én most csak egyetlen egyet szeretnék kiemelni, hiszen ő a gyónásnak a védőszentje. És ez azért is aktuális kérdés, mert hogy megint csak vannak olyan közéleti hangok, amelyek nyugati mintára vagy nyugati hatásra felvették azt a kérdést, hogy vajon szabad-e a gyónási titkot a papnak megőrizni abban az esetben, hogyha például kiskorú bántalmazás vagy más ilyen jellegű bűn jut az ő tudomására. És ugye egyértelmű a katolikus egyház válasza, hogy a gyónási titok az mindig is szent és érthetetlen volt. Nepomuki Szent János is inkább vértanú halált halt, mint hogy a gyónási titkot elárulja, és azt gondolom, hogy ma újra aktuális róla beszélni, és a gyónási titokról, annak megőrzéséről, amellett, hogy egyébként Szent János életéhez még nagyon sok más esemény is kötődik. Nepomuki Szent János és a gyónás, mit jelent a ti számotokra?
Én a titokból indulnék ki, tehát, hogy a világunk az igazából egyre kevésbé ismeri a titok fogalmát, és azok, akik mondjuk a gyónásnak a szentségét is megkérdőjelezik, szerintem abból indulnak ki, hogy mint hogyha nem lenne érték az, hogy megtartsunk egy titkot, és itt nem fogják fel, hogy egy szent titokról van szó gyakorlatilag. De hogyha magáról a gyónásról ugye pár mondatot mondhatok, akkor nekem a gyónás az egy megkönnyebbülés, egy fizikai megkönnyebbülés. Előtte azért nem olyan egyszerű összegyűjteni a hosszú listát, aztán utána azt rendszerezni, de utána egy megkönnyebbülés fizikailag, ugye magyar azt mondja, mint hogy egy nagy kő esett volna le a szívéről, és ezt lehet is érezni ilyen formában, és ez egy hatalmas ajándéka az Úristennek felénk, hogy igazából ilyenkor mi, hogyha meggyújjuk a bűneinket, akkor azoktól ugye feloldoz minket. Tehát ilyen szempontból talán keveset beszélünk róla, pedig ez egy hihetetlen lehetőség ebben a korban, ahol ugye minden a pszichológiáról szól, ami szintén egy nagyon fontos ugye tudomány, tehát a kettőt nem szabad összekeverni. És ilyen formában a nyugati világon sajnos nagyon gyakran összekeverik, és a gyónás az nagyon gyakran háttérbe szorul, szemérbe sem, vagy nem tudom miért, de igazából nem is beszélnek róla.
Én is a szentség voltát emelném ki. Én azt érzem, hogy a szentségek azok valóban olyan segítségek az életünkben, mintha így a cölöpökkel kijelölnénk az utat. És éppen emiatt számomra akár a gyónási titok, akár a gyónás szükségessége, a bűnbánati, a bűnbocsánati, ezek valahogy tényleg annyira magától értetődőek, és annyira megkérdőjelezhetetlenek, és pont emiatt valahogy bennem soha fel sem merült az, hogy ami a gyóntató székben történik, az nem egy nagyon bizalmi, az Isten jelenlétében történő, és valami rajtunk túlmutató dolog. A másik oldalt nem ismerjük, de én nagyon hiszem azt, hogy a paptól kapott gondolatok azok az Istentől érkeznek, és hogy a papok megkapják azt a segítséget, amivel akár azokat a nagyon súlyos náluk letett bűnöket tudják kezelni, és hogy valóban közvetítők tudnak lenni a két világ között. Bennem ez így él. Nepomuki János pedig valóban szintén ilyen emlékem van, hogy megyünk, felfedezzük a hidaknál a szobrokat, a szüleim elmesélik, hogy ki ő, és aztán Prága volt az a helyszín, ahol pedig annyira nyilvánvaló és annyira egyértelmű, hogy tényleg még jobban utána kell menni a történetének, és még jobban meg kell ezt az egészet ismerni. Úgyhogy ilyen szempontból például nagyon fontos, hogy az a szobor ott van, és akár ennek kapcsán is szóba kerülhet a gyónási titok jelentősége.
Tudnék kapcsolódni a Zoltánhoz, aki ugye úgy fogalmazott, hogy a titok voltánál ragadná meg ezt a dolgot. Ez a mai világ, és azok az emberek, akik ilyeneket fogalmaznak meg, hogy akkor meg kell tartani a gyónási titkot, én azt gondolom, hogy jelen állapotukban nem tudnak hozzáférni a gyónási titoknak a lényegéhez, vagy ahhoz a sajátosságához, amit hordoz. Tehát fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek, inkább így leegyszerűsítve így fogalmaznám meg. Tehát az, hogy egy katolikus keresztény hívő embernek minden nap megadatik az a lehetőség, hogy tiszta lappal indítson, mert hogy bemehet és leteheti a terheit. És bízhat abban, hogy nem csak, hogy amit megbocsátottok, meg lesz bocsátva a mennyekben is, hanem hogy még útravalót is kap, vagy valamilyen iránytűt is kap, ez egy felbecsülhetetlen érték. És én azt gondolom, hogy a szekuláris világban ezt, aki nem ismeri, akinek nincsen ilyen tapasztalata, az nem is tudja, hogy miről beszél. Egyéb iránt meg én budaörsi vagyok, most ott élek, és a mi templomunk is Nepomuki Szent Jánosról van elnevezve, és egyik ilyen nagyon kedves élményem nem is olyan régen, hogy az atya miközben sétált hátra a templomban, elment mellettem, és azt mondta, hogy ne legyen szomorú, jöjjön, beszélgessünk, és ment be a gyóntató székbe. És hát nem tudom, hogy ő onnan tudhatta, vagy gondolhatta, éppen a szentmisének a vége volt, és ugye ott nálunk három szentmise van, és ő celebrálta ezt a szentmisét, amin én is részt vettem, és utána vonult hátra a gyóntatószékbe a két szentmise között, már gyóntatott, és ezt mondta, és annyira eltalált. Tehát annyira azt gondolom, hogy ezek nem véletlenül történnek, hanem a Jóisten meg a Szentlélek irányításával. Úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak érzem a gyónást, a gyónási szent titkot, és azt gondolom, hogy mindenkinek valamikor élete során egyszer ezt a lehetőséget meg kellene ízlelnie.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Azt gondolom, hogy nagyon sok témát érintettünk, a szentek tisztelete, két szentnek az életéhez kapcsolódó néhány nagyon fontos kérdés, és bízunk abban, hogy a kedves hallgatók is úgymond kedvet kapnak ahhoz, hogy kezdjék el megismerni, ha még ezt nem tették meg, azoknak a szenteknek az életét, akik valamilyen formában kötődnek őhozzájuk, akár azért, mert az ő nevüket viselik, akár azért, mert a gyermekeik, unokáiknak ez a neve, és hogyha egy-egy szentet megismerünk személyesen, akkor mondhatjuk azt, hogy a mennyországban vannak, lesznek barátaink.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya beszélgetett Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és Szőke Milint Elnikővel. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó